A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Urunkat, Istenünket, énekszóval testvérek, 130. Zsoltárunk első versét énekeljük, Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen.
Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét János evangéliumának 11. részéből, a 11. rész első 27 verse alapján. A szent igét leülve, illő figyelemmel és alázattal hallgassuk meg. Így szól hozzánk Istennek igéje János evangéliumon 11. részéből, az első verstől.
Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak, Uram, íme akit szeretsz, beteg? Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt, amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de azután így szólt tanítványaihoz. Menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki, Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda még? Jézus így válaszolt. Nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette. Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá. Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik. Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítvány társainak. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérüknél. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki. Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? Márta így felel. Igen, Uram. Én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba.
Isten tegye áldotta az ő igényének hallgatását, szívünkbe fogadását. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, milyen ott van szívünkben a hála, mert mi is kimondhatjuk. Hiszünk, Urunk. Hiszünk Jézus Krisztusban, aki azért jött, hogy bennünket megváltson. Megváltson minden nyomorúságból, halálból, a sírnak végső szavától. Itt vagyunk, Urunk, és áldunk téged, mert ez a reménység az, amely napunként erőt ad ahhoz, hogy elviseljük meg annyi gondunkat, nehézségünket, ami látni segít minket abban, hogy ne csak a körülöttünk lévő, látható világot vegyük alapul, hanem azt a drága, láthatatlan világot, amelyet készítesz nekünk, és amelyről azt mondod, mi már annak polgártársai vagyunk. Urunk Istenünk, ez a reménység hozott ma is ide bennünket, hogy még többet merítsünk ebből a vízből, ebből a folyamból, amely felfrissíti, megüdíti életünket. Hogy te rólad mind többet megismerjünk, hogy még jobban megérthessük útjaidat. Hogy így irántad való ragaszkodásunk, szeretetünk és benned való hitünk ne szenvedjen az újabb csatákban itt-ott verességet, keserűséget, de hadd tudjon bennünket felemelni, és ez a bennünk lévő hit hadd tudjon másokat is felemelni körülöttünk. Urunk, így jövünk most hozzád, mindazzal, ami az életünket betölti, amit a szívünkben hordozunk, akár kimondjuk azokat, akár nem. Hozzuk, Urunk, fájdalmainkat, a betegségeinket, a magányosságunkat. Hozzuk magunkkal, Urunk, mindazt, amit nem tudunk elengedni, pedig olyan régóta kéred már, hogy adjuk oda neked. Hozzuk, Urunk, a bűneinket is, meg annyi vétkünket, mivel akár ma is vétettünk egymás ellen. Urunk, eléd hozzuk a félelmeinket, amikor a jövőben nézünk, és talán nem tudjuk, mit hoz a holnap. Eléd hozzuk anyagi gondjainkat, eléd hozzuk kapcsolati problémáinkat, Urunk, hogy mindezekben te állj meg, te légy jelen. Urunk, hogyha időnként késedelmesnek látunk is lépni, késedelmesnek látunk is jönni, cselekedni, gyógyítani, feltámasztani. Urunk, azért még akit hadd legyen bennünk, és annak látása, hogy mindezt te azért hagyod, azért engeded, hogy ezt is, ami hitünknek szolgálatába állítsd, hogy ezt is, a te dicsőséged kimunkálhassa bennünk. Azt a hitet, azt az akarást, azt a döntést, ami hozzád közelebb visz. Urunk, és azt a dicsőséget, amelyet majd egykor ez a világ látni fog, és amelyet dicsérni fog, mert az a te szereteted. Urunk, így kérünk, segíts ma bennünket tanulni igédből, megérteni jobban, és erősebben hordozni, szívünkben tartani, elménkben végig gondolni, hogy lehessen számunkra megerősítővé, újra elindítóvá az életben. Így kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket könyörgésünkben. Amen. Az ige hirdetésre és hallgatására készülve foglaljuk el a helyünket, hogy orgona szót hallgassunk meg, és ezzel készüljünk az ige hirdetésre és hallgatására.
Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található János evangéliumának 11. részében, a 28-tól a 44. versig bezárólag eképpen.
Miután ezt mondta, elment és titokban szólt a testvérének Máriának. A mester itt van és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen feláll és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte, hova helyeztétek őt? Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg! Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak. Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus, még mindig mélyen megindulva, a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt. Vegyétek el a követ! Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá. Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki. Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte tekintetét, és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott. Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Ámen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, már második alkalommal hangzik el János evangéliumában egy igen megrendítő mondat és megállapítás, amikor valami igen szomorú, fájdalmas, nyomorúságos élethelyzettel kapcsolatban Jézus azt mondja, hogy mindez azért történik, mindez azért lehetséges, mindez azért van megengedve, hogy az életben jelen legyen, hogy végső soron majd az Isten dicsőségét szolgálja. Korábban már találkoztunk ezzel a 9. fejezetben, amikor Jézus és a tanítványok elmennek egy vakon született ember mellett, és akkor ott a tanítványok rákérdeznek Jézussal együtt haladva ott az úton, egy nagy teológiai kérdést boncolgatva, hát kivétkezett ő, vagy a szülei, hogy ez az ember vakon született. És akkor ott Jézus, talán emlékszünk rá, azt mondja, sem ő, sem az ő szülei nem vétkeztek, azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Most pedig azt mondja Jézus Lázár állapotáról a történetünk elején, amikor ott a tanítványokkal éppen elfelé halad Betániából is jön a hír, hogy Lázár beteg. Ez a betegség nem halálos, az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Hát kedves testvérek, azt gondolom, hogy már a vakon született története is kellően megdöbbent bennünket. Mert hogyha egy kicsit kiforgatjuk Jézusnak a szavait, vagy hogyha nem jól értelmezzük, vagy ahogyan éppen a vádak miatt bennünk visszhangoznak ezek a szavak, olyan átfordulnak és kifordulnak magukból, könnyedén azt mondjuk és azt mondhatjuk, hogy hát valaki azért vak egy egész életen át, hogy majd egykor egy adott történelmi pillanatban Isten dicsőségének, Isten hatalmának, Isten csodálatos erejének reprezentátuma legyen. Hogy rajta az Isten megmutassa, hogy milyen hatalmas is ő. De hát miért nem mutatja meg rajta korábban? És ebben az utóbbi történetben is csak még jobban megkavarodunk, ahogyan haladunk benne előre. Mert hogy itt még csak nem is egy ismeretlen szeméről van szó Jézussal való összefüggésben, hanem olyan emberrel találkozunk Lázár személyében és a testvérek személyében, akiket Jézus nagyon jól ismert, sőt, akiről azt mondja a Szentírás, hogy Jézus nagyon szerette őket, a barátai volt ennek a három embernek, ennek a testvér triásznak. Megdöbbentő, hogy itt újból valami hasonlóval találkozunk, mint a vakember esetében, hogy hát itt valakit Jézus hagy meghalni, a fájdalomba, a betegségbe belepusztulni, aztán engedi azt, hogy ez a fájdalom olyan mérhetetlen gyászt okozzon, hogy abba szinte beleroppanjon, összetörjön a két lány testvér. Hát ez hogy szolgálhatna az Isten dicsőségét? Miért kell ez az Isten dicsőségéhez? Nagyon nehéz így feltenni ezt a kérdést, főleg, hogy tudjuk, hogy mi történik majd, hogy miképpen fog ez a dicsőség majd megjelenni a történetek végén. De mégis azért valamit tisztáznunk kell és helyére kell tennünk, mert adott esetben lehet, hogy bennünk is hasonló módon megszólal a kérdés, vagy hasonló módon megszólal valamiféle vád az Istennel szemben. Mert hogy ez azért mégiscsak valamiféle vád ízű dologgá válik a mi számból, amikor így beszélünk az Istenről. Kissé úgy hat, minthogyha az Isten oka, okozója lenne mindannak a rettenetes tragédiának, ami helyet tud venni az életünkben, ami kiszolgálhatottá tesz bennünket, akár hogyha a betegségre gondolunk, akár hogyha halálesetre gondolunk, éppen talán a saját életünkben megtörtént halálesetekre. Mint hogyha az Isten akarná ezt. És azért a Szentírás összefüggésében mégiscsak azt kell látnunk, hogy az Isten nem akarja ezt. Az Istennek ez nem szándéka, hogy ilyen szörnyűségek történjenek az életünkben, amelyekbe bele is roppanunk, bele is törhetünk, sőt, amik miatt aztán adott esetben lehet, hogy még az Istennel is szakítunk, mert olyan mérhetetlen fájdalom tör ránk, olyan mérhetetlen csalódás. Figyelmezt azért a Szentírás, és ezért kell összefüggésében látnunk mindazt, amit hitvallásképpen régiek leírtak és hátrahagytak nekünk, hogy a betegség, a nyomorúság, a halál jelen van az életünkben. Akkor is, hogyha az Isten nem légy közben. Jelen van az életünkben, és olyas valami, amit nem tudunk elkerülni. Olyas valami, amely ennek a világnak, amiben most, ahogyan benne élünk, ennek a világnak jelenleg a rendje, még ha rendetlenséget is teremt. És nem Isten miatt, mintha ez ő okozná, hanem a bűn miatt, ami mindent maga alá gyűr ebben a világban. Mégis ott lehet a szívünkben, még ennek ismeretében is a vád. Hasonlóképpen, ahogyan ott volt Mária és Márta ajkán, talán éppen amikor mi magunk imádkoztunk, és nem olyan dolgokért, amiket úgy bírvágyból szerettünk volna magunknak, hanem imádkoztunk azért, mert valóban fontos életre szóló, életet teremtő, életet megtartó kéréseink voltak. Imádkoztunk egy beteg rokonunkért, imádkoztunk valakikért, akik sokat szenvedtek, imádkoztunk talán olyan élethelyzetért, hogy ez az élethelyzet másokat is megtarthasson, adott esetben egy megmaradó állásért. És mégis tapasztalata az az életünknek, hogy hiába kértünk, hiába hívtuk az Istent, nem jött. És ebben a történetben is ezzel szembesülünk, hogy ott van ez a két lánytestvér, hívja Jézust, még nagyon időben hívja Jézust. Hogy jöjj, mert Lázár a te barátod beteg. És akkor egyszer csak azt olvassuk a Szentírásból, hogy Jézus azt mondja, jó, akkor most itt maradunk. Most akkor nem megyünk tovább. De vissza sem térünk. És halljuk és olvassuk a Szentírásból, 2 napig egy helyben marad Jézus, megvárva, míg Lázár meghal. Hát mit lehet erre mondani? Hogyan tudja ezt a mi szívünk elhordozni, amikor a mi kéréseink szóltak így időben az Istenhez, és nem jött rá válasz az Istentől. És halljuk, hogy ez a vád ott van a testvérek szívében is, és 2-szer is kifakad a nővérek ajkán. Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. Másképpen is történhetett volna, Uram, ha itt vagy, ha cselekszel, ha útját állod a betegségnek, a halálnak, ha útját állod az összeroppantó erőknek, akkor másképp is lehetett volna. Vád ez Mária és Márta ajkairól, de hadd mondjam azt, hogy bármilyen furcsán hangozzék is, még az ilyen Isten felé szóló vágyjaink és a fájdalmaink idején lehetnek a vigasztalódás forrásai. Nem igazán kegyes magatartás, mondhatnám ezt, de mégiscsak így van ez. Volt, akinek a szívében vád volt, és soha nem beszélt az Istennel. Ott van Káin, a Biblia legelején, akihez ráadásul még maga az Isten megy először, hogy megszólítsa ezt a szívében haragú embert. De Káin nem vádaskodik. Nem kiált az Istenre, nem panaszkodik, csak gyűjti a haragot a szívében, és a végén borzasztó dolgot tesz, elpusztítja azt, aki a testvére volt. De látunk más módon panaszt, fájdalmat megélni embereket a Szentírásból. Ott van Dávid, akinek nem kevés panasz zsoltára fennmaradt, és aki mikor olvassuk az ő zsoltárait, panaszait, vagy éppen azt, hogy az Isten hogyan büntesse meg azt, aki vele szemben az életére tör, lám ez a Dávid, aki olyan haragos és vádaskodó és panaszkodó az Isten előtt, mikor adódik az alkalom, hogy ellenfelét leterítse, akkor megkíméri az ellenfele életét. Mert valamit megtanul az Isten színe előtt. Valamit, amit Jób is megtanul. Aki szintén panaszkodik, aki szintén vádaskodik, aki megkérdőjelez dolgokat, régen megtanult hintani dolgokat. De mert ott van az Isten színe előtt, egyszer csak valamit megért a szívében, és azt mondja, rendben, a kezemet a számra teszem, többet nem mondok semmit sem. Megadom magamat az Istennek. És ez a megadás bár nem hoz feltétlenül válaszokat a vádakra, a kérdésekre, a problémákra, mégis békességet az hoz és teremt az én szívemben, és elfogadható ez a békesség. Elfogadható az Isten megnyugtató jelenléte. Hát így van most itt Márta és Mária is, Jézus jelenlétében. És vádaskodnak, és perlekednek, és panaszkodnak. És olyan csodálatos, ahogyan olvasok ebben a történetben, hogy Jézus nem veszi ezt valami rettenetes támadásnak, nem úgy veszi, mintha valamiféle hitetlen magatartás lenne ez a nővérek részéről, hanem éppen ellenkezőleg azt tűnik ki, ami igazából ki kell tűnjön a mi számunkra, a Szentírás minden egyes lapjáról. Jézus megrendül ebben a történetben, azt halljuk, hogy háborúg a lelke, hogy alig tudja magát tűrtöztetni érzelmileg. Milyen könnyes ezt így mondani Jézussal kapcsolatban. És aztán egyszer csak könnyekre fakad és sírni kezd, és mások is megrendülnek aztán köldött, és azt mondják, nézzétek, mennyire szerette őt. De hát akkor hogy lehet, hogy nem segített? És jön a tömeg ugyanezzel a kérdéssel, hogy nem értik, hogy lehet, hogy az Isten fia megengedte azt, hogy mindez megtörténjen. De háborog Jézus lelke, és sírni kezd. Milyen különös evangélium ez, hogy Jézus sír. Hogy ez milyen örömhír, hogy Jézus sír a mi fájdalmunk felett. Hogy Jézus sír a mi nemek mondásaink felett. Majd amikor bevonul Jeruzsálembe, ugyanígy sír majd a város felett, amelyik rá nemet mond. Milyen különös az Isten, hogy nem haragszik, nem számon kér, nem azt mondja, hogy jobban kellene hinned, nem azt mondja, hogy hát hol van a te reménységed, hanem egyszerűen csak sír velünk, sír értünk, Jézus Krisztus. Lássuk ezt a síró Jézus Krisztust, amikor mi sírunk. Lássuk ezt a síró Jézus Krisztust, amikor bennünk vannak vádak, amikor nekünk nehéz elengedni, amikor nekünk nehéz mit kezdeni, azzal a kettősséggel, hogy az Isten megtehette volna, de nem tette meg. Hogy közbelép, hogy gyógyít, hogy megállítja a halált, hogy véget vet a szenvedésnek, hogy helyére tesz dolgokat az életünkben. Mégis ez a kép, amit itt nekünk János evangélista tanít, egészen ott a szívünkben kell visszhangozzon, milyen az az Isten, aki mellettünk van, akinek panaszkodunk, akinek sírunk. Az az Isten egészen és tökéletesen mellettünk van. Mellettünk van azzal a bűnnel, halállal, nyomorúsággal szemben, ami mindent letaglóz, mindent szétver. Isten ott van a mi oltalunkon, ott harcol értünk, még ha éppen nem is úgy látjuk őt. És mégis tesz mindent, cselekszik mindent úgy, mert szeret. Ez az egészen megdöbbentő ebben a történetben, hogy amikor János felvezeti ezt az egész történetet, akkor egészen konkrétan megfogalmazza, leírja egy kijelentő mondatban, hogy Jézus szerette őket, Lázárt, Mártát és Máriát. De akkor ő helyben marad. A szeretetet tartja Jézust egy helyben, a szeretete miatt nem megy vissza Betániába. Hát ezt már egészen nehéz nekünk megérteni, hogy az Isten szeretetből valamit nem tesz meg, amit mi azt gondolnánk, hogy szeretetből meg kellene tennie. Nem lép Jézus meg valami egészen mást kíván nyújtani. Valamit éppen szeretetéből meg akar láttatni velünk, meg akar értetni velünk. És mi lenne ez? Jézus imáját, ha figyeltük, olyan szépen megfogalmazza Jézus, hogy én köszönöm, Uram, köszönöm, Atyám, hogy te meghallgattál engem. Én mindezt azért hagytam megtörténni így, azért mondtam mindent, ahogy mondtam, hogy ők higgyenek, hogy higgyék, hogy én vagyok az Isten fia. És aztán kihívja Lázárt a sírból. Jézus Krisztus, amikor ott megáll a sír előtt, nem csak az Isten dicsőségét teszi nyilvánvalóvá, vagy a fiú dicsőségét azáltal, hogy valakit feltámaszt a halálból. Mert ebben az egész történetben ott van egy nagy másik kérdés, hogy hát Lázárt feltámasztotta. Hogy Lázárnak visszaadta az életet. Aztán még vannak néhányak, egyesek, akik megtapasztalják Jézusnak ezt a hatalmát. Jairus, a zsinagógai elöljáró, a Naimi özvegy, visszakapják mind-mind az ő gyermeküket. De Jézus például nem támasztotta fel Józsefet, az ácsot. Pedig minden bizonnyal a nevelőapa halála, mind Jézusnak, mind a családnak borzasztó fájdalom lehetett. De őt nem támasztotta fel Jézus. De feltámasztotta kéretlenül a Naimi özvegynek a fiát, feltámasztotta kérésre Jairus gyermekét, és most itt van, hogy újból valakik szíve kívánságára valamit cselekedjen és lépjen Jézus. Aztán egyeseket meggyógyított Jézus, mások pedig gyógyítatlanul maradtak. Hát hogy van ez? És mi is ezt tapasztaljuk az életben, egyesek meggyógyulnak és áldják a gyógyulásért az Urat, mások nem gyógyulnak meg, és dolgozni kell ezzel, hogy hát hogyan van akkor az Isten jelen az életünkben. Dolgozni kell azzal, hogy akkor elengedjük azt, akit olyan nagyon szerettünk. Miért cselekszik így az Úr, hogy egyeseket igen, másokat nem? Valahányszor olvasunk arról a Bibliában, hogy Jézus gyógyít, hogy valami különleges csodát tesz. Mindig elhangzik vele kapcsolatban az, hogy Jézus jelet ad. Jelet ad, hogy az emberek megértsék körülötte, megtanulják azt, felismerjék benne, hogy ő a megígért messiás. És ha hisznek ebben a messiás Krisztus Jézusban, akkor övék az élet. Mindannak ellenére, mindannak dacára, amit ez a világ ránk zúdít. Azt mondja Jézus ebben a részben, ha meghal is él. És aki hisz én bennem, az valójában meg se hal, sohasem hal meg. Nem lesz a kárhozati, nem lesz az örök haláli. Jézus Krisztus egyeseket meggyógyít és feltámaszt, és most ezt az egyet, itt Lázárt feltámasztja János evangéliumában. És milyen különös csere ez, mert hogy a dicsősége Jézus Krisztusnak sokkal nagyobb, mint hogy most valakit milyen isteni módon feltámaszt, visszahív az életbe. Sokkal nagyobbat tesz Jézus. Egyet életre kelt, hogy egyet halálra adjon. Mert ha tovább olvassuk az evangéliumot, azzal találkozunk, hogy Jézusnak ez a csodája végképp betölti azt a türelmi poharat, amely ott van a farizeusokban, a nagy tanácsban, és végül elhatározzák Jézus elpusztítását, megületését. Ez lesz az a katalizátor, amely beindítja azt a folyamatot most már végképp, hogy Jézusnak halnia kell, vesznie kell. Jézus feltámaszt egyet, hogy önmagát, mint egyetlen egyet, az Isten fiát odaadja ezért a világért. De hogy azáltal az egy elveszett, elvetett búzamag által sok-sok új élet teremjen, mégiscsak az egész világ gyógyulhasson általa. Nem csak az egyesek, hanem mi mindannyian, valamennyien. Hogy Jézus mit tesz? Hogy az Isten miképpen lép be az életünkbe, miképpen kér bennünket és hív bennünket döntés helyzetekre. Mondhatnánk így, a hívő ember számára, látva a feltámadás reménységét, hogy Isten hogyan cselekedett értünk, nagy vigasztalás kell legyen. Nagy vigasztalás az, hogy bármit tesz, enged, cselekszik meg az Isten, vagy éppen nem. Mindez szeretetéből hagyja, de cselekszi, azért, mert az, ami az életünkben van, elegendő arra, hogy mi a végső igent kimondhassuk az Istenre. Jézus segít nekünk dönteni, segít nekünk mellé állni. Legyen hát miénk az az imádság, hogy bármiképpen cselekedjen is, vagy éppen halasszon is el Isten cselekedeteket, ami életünkben látszólag. Felismerjük végül azt, amit Jézus akart, hogy mi végül higgyünk. Hogy a szeretet látásán túl a hit látása is ott munkálkodjon az életünkben. Hogy amikor történnek dolgok, amiket nem szeretünk, amik megkérdőjeleznek, sok mindent az életünkben talál, de talán leginkább az Isten szeretetét, akkor ne ez a kérdőjel döntsön, hanem hadd tülekedjen előre az igét meghallva, megtanulva, felismerve benne az igazságot, egy felkiáltó jel. Isten küzd mellettünk, Isten ott áll mellettünk, Isten sír velünk együtt, hogy valami egészen más, nagyobb üdvösséget, nagyobb boldogságot és örömöt kimunkálhasson. Ha az a viszontlátás, akkor a viszontlátást. Ha az valamiféle helyretételt az életünkben, akkor annak a kijobbítását. Bízzuk hát így magunkra, magunkat az Istenre, bízzuk magunkat így rá, hogy ő helyesen és jól cselekszik. Ebben a bizalomban álljuk meg most az Isten szín előtt imádságban. Amen. Urunk Istenünk, benne van szívünkben meg annyi érzésünk, gondolatunk most, mert mindezt, amit magunkkal hoztunk, valóban vannak ott olyan hangosan bennünk kiáltó, vádló hangok, panaszok, amiket talán sohasem mernénk eléd tárni. Mert úgy gondolnánk, hogy nem szabad, mert nem illik, mert nem való az a színed elé. Ma mégis bátorítasz bennünket, előtted sírni, neked panaszkodni, hozzád futni, te hozzád menekülni oltalomért. Még akkor is, hogyha nehezben is van a szívünkben. Azért, Urunk, ezt is, hogy veled beszélgessünk. Hogy felismerjük azt, hogy te magad megrendülsz a mi állapotunkon. Hogy te magad sírsz a mi fájdalmaink felett. Hogy neked nem mindegy, hogy mint van a mi életünk, mint vannak a dolgaink, hol vannak a veszteségeink, és miképpen is állunk mi meg az életben, vagy éppen hullunk össze erőtlenségtől, gyengeségtől, leküzdöttségtől. Köszönjük, hogy neked nem mindegy, de megrendül a szíved, és háborúg a lelked miattunk. Urunk, hadd lássunk téged így, akkor is, amikor talán valami egészen másfajta istenkép bontakozik ki a mi szívünkben, talán éppen a nagy vádlónak a sugallatára. Urunkat, hogy hadd lássuk Krisztust a kereszten, akiben ezt még inkább megmutattad, mennyire mellettünk és oldalunkon állsz. Hogy magadra akarod venni fájdalmainkat, kétségeinket, betegségeinket, halálunkat is. Urunk Istenünk, áldunk téged, hogy ilyen Úr és ilyen Isten vagy. Hadd jöjjünk hát most hozzád, és hadd kérjük tőled vigasztalásunkat. Hadd kérjük tőled, Urunk, a pártfogásodat. Mindazzal a számunkra legyőzhetetlen terhekkel, nehézségekkel, gondokkal szemben, amelyek talán éppen most csaptak át a fejünk fölött. Urunk, te hordozz bennünket kegyelmességedből, türelmedből, jó akaratodból, és abból a szeretetből, amely olyan tudatos, amely olyan bölcsen készíti, rendezheti életünket, még ha mi nem is értjük, hogy mi miért történik. Istenünk, engedd meg nekünk azt, hogy bármit munkálsz is a mi szívünkben, életünkben, bármit is engedsz ott meg, hogy megtörténjen. Az felkiáltó jellé, meghívó jellé legyen a mi számunkra, hogy hozzád mind közelebb kerülhessünk, hogy téged mind jobban megismerhessünk. Urunkat, hogy ne gyorsan akarjuk letudni ezeket a dolgokat az életünkben, de hadd tudjunk velük dolgozni. Adj nekünk is türelmet, Urunk, a várakozásnak, a kivárásnak állott képességét, hogy te majd megcselekszed azt, amit akarsz, és az semmiképpen sem ártásunkra van. Urunk, add nekünk a szeretet látása mellett a hit látását. Add nekünk azt, hogy tudjuk hittel elkérni, keresni, kutatni, amit te cselekedni kívánsz. És ha még nem is látjuk, biztasson bennünket igét, legyen hívó szó számunkra újból és újból, naponkénti lelki táplálékunk arra, hogy ne feledkezzünk meg arról. Habár talán most még láthatatlanok útjaid előttünk, de titkosan már formálod a te bányád magnak mélyében a kegyelemnek drága alkalmait, amikor még láthatunk és felfedezhetünk. Amikor azt látjuk meg, hogy te a rosszból jót tudsz kihozni, amikor te nem herdáló úrként, még a gonoszat, a rosszat is kész vagy felhasználni a magad dicsőségére. Urunk, így teszel te minden betegséggel, a halállal, a veszteségeinkkel, gondjainkkal is. Még azokat is tudod a magad dicsőségére fordítani, hogy ez a mi szeretet állapotunkra váljon, ami üdvösségünkért legyen, ami életünket szolgálja. Mert Urunk, ezt látjuk igédből, a te dicsőséged is értünk van. Urunk Istenünk, ebben a szeretetben hadd éljük meg ma ezt a napot, és ebből a szeretetből hadd adjunk ma át egymásnak mind többet. Mert erre hívsz bennünket, oda fordulni, szolgálni, megfogni a másik kezét, felsegíteni, megvigasztalni. Urunk, legyen ezzel tele a mi szívünk ma, hogy tovább vihessük magunkban Krisztus arcát, Krisztus velünk valóságát. Így kérünk, Urunk, ebben a világban minden nyomorultért, betegért, kifosztottért, otthonától elűzöttért. Urunk, te légy velük, légy nekik is oltalmazójuk, mutasd meg arcodat, aki értük is sírsz ebben a világban. De Urunk, tedd a mi kezünket, a népet, a tehetősebb kezét, alkalmassá arra, hogy cselekedjenek értük. Urunk, ebben mi is hadd legyünk mind engedelmesebbek. Urunk, imádkozunk egyházunk és világi vezetőink bölcsességért. Urunkat, hogy minden döntésüket úgy hozhassák meg, hogy az is a te dicsőségedre lehessen. Urunk, így kérünk téged, jöjj velünk, légy mi közöttünk a mindennapjainkban. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket könyörgésünkben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentletessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Most pedig fogadjuk Istenünknek áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti véletek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk meg a hirdetéseket.
Heti összejöveteleinket hirdetem a testvéreknek. Szerdán a fiatal felnőttek bibliórája lesz, csütörtökön 5 órától a felnőtt biblióra, pinteken pedig 4 órától a kis ifjúság jön egybe. Hadd hirdessem a jelenlévő presbitereknek azt is, hogy a hét folyamán vagy csütörtökön este, vagy pinteken, attól függ, hogy melyik lesz jobb a presbiter testvérek számára. Presbiteri gyűlés kellene tartanunk, egy rövidet szükséges megtartanunk. Tehát vagy csütörtökön 6 órától, vagy pinteken 5 órától jelenlévő presbitereket most személyesen is megkérdezem a Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és így énekeljük a 338-as számú dicséretünket zárásképpen, annak első és negyedik versét. Lelki próbáinkban Jézus légy velem. Utána nemzetünk imádságát, a himnusz énekeljük el.